Na, robogjunk tovább. Régen beszélgettünk gyereknevelésről, úgyhogy nagyon remélem, hogy mindenki itt marad velünk, az is, aki gyereket tervez, és még nincsen neki, meg az is, akinek van. És kérem, hogy tegye fel mindenki a kezét, aki szülő és folyamatos bűntudattal küzd. Na és erről a bűntudatról fogunk beszélgetni, meg a neveléssel kapcsolatos tévhitekről és módszerekről Füstös Mónival, pozitív fegyelmezés oktatóval. Hello, Móni!
Szia! Üdvözlöm a hallgatókat!
Egy éve jártál itt. Hányszor találkozol a tanfolyamok során, amiket tartasz a szülői bűntudattal?
Hát nem példanélküli. Nagyon sokan fordulnak konkrétan azzal hozzám, hogy rossz mintákat hoznak a múltjukból, a gyerekkorukból, és emiatt nagyon nehezen megy nekik az, hogy empatikusak tudjanak lenni a gyerekeikkel, hogy meg tudják hallgatni a sírásukat, hogy tudjanak nekik segíteni a nehézségeikben, nincsenek eszközeik, nem ismernek a mai szülők olyan eszközöket, amivel a mai gyerekeket és a mai értékrendben felnövő gyerekeket tudnák jól kezelni.
Nagyon, nagyon aláhúztad a mait. Nagyon aláhúztad a mait, és ez tök érdekes, hogy igen, hát a mai gyerek igen. Az igazából mitől lesz mai? A közösségtől lesz mai.
Így van,
de amikor az otthoni közösségben van, akkor még, nem mondom, hogy tegnapi, de akkor még hozzám tartozik, érted?
Igen, meg arra is gondoltam azzal, hogy mai, hogy azért egészen más volt mondjuk a rendszerváltás előtt felnevelni egy gyereket, vagy az előző politikai érába felnevelni egy gyereket, meg mondjuk a demokratikus értékrendben felnevelni egy gyereket.
De mi a legnagyobb különbség ez a gyereknevelésben?
Mitől lett demokratikusabb? Hogy alapvetően ugye most nem akarok itt belemenni nagyon a generációknak a különböző tulajdonságaiba, meg jellemzőibe, de aha. Hát ugye ez is ég és föld. De az szerintem nagyon meghatározza a gyereknevelést a politikai éra is. Tehát ott, ahol a túlélésnek tulajdonképpen az a záloga, hogy maradj csöndbe és állj be a sorba, szembe azzal, ami mondjuk ma van, hogy legyél kreatív, individuális, wow. Állj ki magadért, magabiztos, önazonos, ugye micsoda érték, hogy legyen a gyerekem önazonos, reziliens, magabiztos. Egészen más eszközökkel kell ugye nyúlni. Tehát a régi időkben az volt, hogy ráordítottam, azt vigyázba állt. És ez wow. Jó is volt, igen. Mert hát effektíve tényleg, ha nagyon messzire megyünk vissza, effektíve tényleg a túlélésnek a záloga volt, hogy be tudjon állni a gyerek a sorba. Vagy hát olyan felnőtt legyen be a gyerekből, aki be tud állni a sorba.
Ha konkrétan rákiabálsz a gyerekre, akkor már elég csúnyán néznek rád az utcán, vagy
igen,
a játszott
de közben az is van, hogy rengeteg friss kutatás született az elmúlt néhány évtizedben arról, hogyan működik az ember agya, a gyerekek hogy fejlődnek, pszichológiai kutatások, és tudjuk, hogy valóban káros hatása van a kiabálásnak. És akkor itt ugye bejön a bűntudat, hogy úristen, akkor hogyha egyszer rákiabáltam a gyerekemre, akkor sérült a lelke, ugye ezt szoktam
és
nagyon sokszor hallani, hogy sérült
hosszan tart a bűntudat
a
utána. Igen, nem estig, vagy délután.
Igen, utána napokig akár velünk tud utána lenni. Én azt szoktam mondani egyrészt, hogy kiabálás és kiabálás között is van különbség, tehát nagyon nem mindegy, hogy mondjuk azért kiabálok rá a gyerekre, mert éppen kimegy az útra, és ráordítok, vagy mondjuk ez az egyetlen eszközöm, és folyamatosan ordítok vele. Ez azért is probléma, mert amikor ráordítok a gyerekre, amikor kigurul az autó elé, és mindig ordítok vele, akkor ugye ez olyan, mint a farkast kiáltani, hogy ott nem lesz hatása. Azért is jó, hogyha egyébként keveset kiabálunk, mert akkor viszont, ha egyet ordítok, akkor ott mindenki megáll, hogy most itt aha, mi történt.
Igen.
De hogy egyébként tudjuk most már azt, hogy a gyerekeknek a fejlődésére káros az, hogyha folyamatosan ordítunk velük, és ez az egyetlen eszközünk. Mm. És ugye ezért tartom én nagyon fontosnak azt, hogy akár tanfolyamokon, akár könyvekből, akárhogy tudjanak a szülők fejlődni, tudjanak a mai gyerekekhez, a mai társadalomhoz igazodni, és a saját értékrendjüknek megfelelő eszközöket találni. Mert ugye ez a másik, amit itt behoztál, hogy oké, hogy nem kiabálok a gyerekkel, meg nem ütöm meg nem alkalmazom a tekintélyelvű eszközöket, de akkor ugye mi marad? Hát semmi az, hogy könyörgök aha. neki,
igen.
És akkor könyörgök neki,
és
vagy
a gyerek
ráhagyom.
Lesz a főnök.
Így van. És hogy ez, tehát hogy az a helyzet, hogy erre is vannak már kutatások, hogy ez sem jó a gyereknek, hogy ő a főnök, és ugye az sem, hogyha úgy ráhagyom teljesen, és
na és hol a határvonal? Menjen. Hol a határvonal?
Hát igen, ez hogy nagyon nehéz megtalálni.
Elküldtem egy barátomnak egy szelfit a fiammal, és mi volt a válasz? Az, hogy na, látszik, hogy ki a főnök.
Tényleg?
Persze. És tudod, és így nem rám gondolt. Tehát, hogy az sem egészséges.
Igen.
Mert akkor viszont az meg elmegy egy olyan irányba, hogy akkor a gyerek el lesz kényeztetve, ő fogja átvenni az irányítást, onnan meg már visszafordulni sokkal nehezebb, 4-5-6-7-8-10 évesen.
Igen. Én egyébként azt szoktam mondani mindig a szülőknek, hogy nincs olyan, hogy elrontottam, vagy végérvényesen elrontottam, hogy tönkretettem a gyerekemet, vagy sérült a gyerekem, hanem az van, hogy valahogy csináljuk, megnézzük, hogy ahhoz képest mi lenne az ideális, és mit tudok én változtatni, és hogy tudok fejlődni abban, hogy mondjuk máskor mit szeretnék elérni, és mit tudok azért tenni, milyen lépéseket. Szóval szerintem nincs olyan, hogy elrontottuk. Olyan van, hogy szülői bűntudat, ezzel együtt élünk, szerintem minden szülő.
Igen, a szülői bűntudat, ez a szakirodalomban jelen van? Már a 80-as években, vagy 70-es években ez már olvasható volt? Vagy erről nem beszélt senki?
Hát erről szerintem korábban nem nagyon beszélt senki.
Ennek, de biztos
ez
volt.
Is, ebben a témában is egyébként vannak egészen friss, tehát van olyan, hogy szégyenkutató egyébként, és ez nekem nagyon érdekes volt, hogy ő azt mondja, hogy a szégyen és a bűntudat az hasonló érzések, de hogy a szégyen az sokkal károsabb, mint a bűntudat. Mert hogy ő abban különbözteti meg, mondjuk szerintem a bűntudat is egy nagyon-nagyon kellemetlen érzés, és azért abban is így bele tudunk, így benne tudunk maradni. De hogy ő így különbözteti meg, hogy a szégyen az, amikor annyira rosszul érzem magamat valami miatt, hogy nem is tudok róla beszélni. A bűntudatnál az van, hogy kiteszem az asztalra, és elkezdek megoldásokat keresni arra, hogy ez máskor ne forduljon elő. Tehát ő így különbözteti meg igazából, hogy a szégyen az bennmarad, és belülről emészt, míg a bűntudatnál elkezdnek megoldásokat keresni.
Aha.
Ha így tekintünk a bűntudatra, akkor egyébként szerintem tényleg nem egy rossz érzés, hogyha ez tényleg fejlődésre tud minket sarkalni. De igen, az, hogy napokig benne maradunk, az nem jó, az sem jó, hogyha folyamatosan ezt éljük meg. Úgyhogy én szerintem ebben is azt tud segíteni, hogyha tudatosak vagyunk a gyereknevelésben, tudjuk, hogy mit csinálunk, és akkor is fogunk hibázni, tehát ez elkerülhetetlen, hogy rontsunk el dolgokat. Nekem egy elég nagy eszköztárom van, és még így is nap mint nap rontom el, és
tehát
csinálok
érdemes azt
olyat,
elfogadni, hogy a hibázás lehetőség az ott van, engedjük meg magunknak a hibázást, csak utána tudjunk tanulni belőle.
Igen.
De a tanulás közben jegyzeteket készítesz, hogy hogyan lehet egy jó szülő, az hogyan tud érted ebből tanulni, hogy holnap már ne kövessel ugyanazt a hibát.
Igen, egyébként szoktam javasolni a tanfolyamokon, hogy amikor ilyen mintaszerű helyzetek vannak, amik folyamatosan ismétlődnek, azokra érdemes este, amikor lefekszik a gyerek, egyszer-egyszer nem beülni a Netflix elé, hanem elővenni akár a tanfolyamon készült jegyzeteket. Van egy ilyen nagyon hiper-szuper táblázatom, amiből össze lehet rakni azt, hogy körülbelül így mi történt, és mik a jó megoldási javaslatok abban a helyzetben. És ezeket érdemes, ezeket a visszatérő helyzeteket kielemezni, hogy mi is történik ott valójában, és azt szoktam javasolni konkrétan, hogy stratégiát építsenek rá. Tehát a legközelebb, amikor ez történik, akkor én azt fogom mondani, hogy ha utána ez történik, akkor ezt, és ez ezt,
működik?
És ezt.
Most őszintén, igen. Azok, akik ezt sem... Figyelj, az egész életünk egy stratégia építés, az egész életünk egy adminisztráció. Érted? Este. Hát az egyik kérdésem az, hogy Netflixet mondtad, melyik szülőnek van ideje Netflixezni, bocsánat, tehát amikor leteszi a gyereket ki tőle, fél 10-kor megy, elalszik mellette. Utána még érted, ott van egy halom vasalni valószínű, tehát mikor fog Netflixezni valaki?
Én már csak azt szoktam tudni csinálni, amikor kijövök a gyerekek mellől. Pontosan, hogyha kijutok mellőlük, akkor általában annyi van, hogy így folyatom, hogy állom ott nagyjából a Netflix előtt. De hogy igen, tehát hogy akkor nem akkor, de hogy valamikor megtalálni az időt arra, hogy végig gondolni azt, hogy mi történik, mert különben tényleg abból áll az életünk, hogy tüzet oltunk. És hogy a pozitív fegyelmezés azért nagyon jó szerintem, mert hogy annyiban nagyon konkrét, hogy nem csak arról beszél, hogy jaj, így fejlődik a gyerek agya, és akkor így kell csinálni, így vagy jó szülő, hanem azért ennél sokkal konkrétabb. Annyira viszont nem konkrét, hogy mondjuk bűntudatot keltsen benned azzal, hogy ha nem alszol együtt a gyerekeddel, akkor te rossz szülő vagy. Vagy ha együtt alszol a gyerekeddel, akkor rossz szülő
akkor
vagy.
Azért vagy.
Hanem
rossz szülő.
Azt mondja, hogy figyelj, ha az a család minden tagjának jó, hogy te együtt alszol a gyerekeddel, akkor aludj együtt a gyerekeddel. Ha viszont csak azért alszol együtt a gyerekeddel, mert ezt olvastad.
Kipipálj valamit.
Így azt hiszed, hogy ettől vagy jó szülő, stb. De amúgy szenvedsz tőle, mert folyamatosan pofán vág a gyerek, fejbe rúg, nem is tudsz aludni igazából, akkor ezt ne csináld, hanem akkor ki kell találni, hogy mi a cél, és akkor azért a célért megtenni a következő lépéseket. Ennyiben rugalmas, de hogy közben pedig elég konkrét fogódzókat ad, és akkor mondom például, effektíve tényleg ez egy táblázatban van, úgy képzeld el nagyjából, hogy mondjuk kielemzed nagyjából, hogy hát ez egy hatalmi harchelyzet volt. Oké, akkor, hogyha hatalmi harchelyzet volt, akkor a gyerekem azt akarta, hogy én ehelyett azt csináltam, hogy mit kéne csinálni, és akkor itt van, tudom én, 6-8 eszköz, meg 7-8 példamondat, amiket ezekben a helyzetekben alkalmazhatok. És akkor így értem a stratégia építést, aha, hogy hát, hogyha nálunk ez úgy szokott lenni, hogy mit tudom én, a gyerek a földre dobja magát és toporzékol, akkor tudom mondjuk az A, a B, meg a C-t kipróbálni egymás után. Ha bejön az A terv, akkor örülünk, ha nem, akkor jön a B, és utána jön a C. És ez egyébként tényleg nagyon hatékony, mert hogy kérdezted, hogy ez így működik-e. Stratégiát kitalálni nehéz, meg munkás, de működni működik. Elmondom a saját példámat.
Kérlek.
Volt ilyen ABCD tervem, amikor már három gyerekünk volt, és akkor az első este volt, amikor a férjem elment otthonról, és akkor én altattam egyedül a három gyereket. És nagyon-nagyon aggódtam, hogy úristen, itt mi lesz ebből az altatásból, és akkor az volt, hogy így elhatároztam magamban, hogy hát az lesz, hogy ezek a gyerekek el fognak aludni, mert este van, és fáradtak. Hogy hogyan, azt még nem tudom, de legyen mondjuk az A-terv az, hogy befektettem mind a három gyereket az ágyba, mesélek nekik, lekapcsolom a lámpát, a kicsi cicizik, és akkor ott mindenki elalszik. Hát ennek mondjuk kicsi esélyt adtam, hogy ez így működni fog.
Már előre
de, tudtad? De ez volt az A-terv.
Hány órát írunk?
Hát valahogy ez ilyen 8-9 között lehetett, azt hiszem, akkoriban. De azért ez így változik. Ugye attól is függ, hogy alszik-e, ki alszik délután, hány gyerek alszik éppen délután, tehát azért ez egy ilyen elég képlékeny dolog. De hogy valahogy ilyen tájt lehetett, és akkor az volt, hogy volt a B-terv, hogy akkor a nagyokat bent hagyom, a kicsit kiviszem, és akkor imádkozok, hogy a nagyok ne jöjjenek ki, és a kicsit kint elaltatom a nappaliban. Jó, B-terv az is elúszott, és akkor azt hiszem, hogy a C-terv volt az, és az bejött, hogy a kicsit fölraktam hordozóba, ráültem egy ilyen gimnasztika labdára, azon ringattam, és közben egy ilyen nagyon monoton mesét, ilyen duruzsolva olvastam a gyerekeknek, halkan, némen,
rájátszottál a duruzsolásra, rá is játszottál.
Amúgy van tényleg ilyen könyv, ilyen meditáló könyv, az égvilágon semmi nem történik benne, csak arról szól, hogy aludjon el a gyerek, és tényleg az van, hogy így be vannak jelölve boldal, hogy akkor ezt ilyen lassan mond.
Most ez lehet egy könyv ajánló. Vékony zárójel, mi ez a könyv egyébként?
Ez az Aludjál, Bendegúz.
Aludjál, Bendegúz,
igen, okay. Az Aludjál, Bendegúz. És direkt ilyen meditációs lazú jel, és, tehát hogy a szöveg is erre megy rá, hogy ellazítja a gyereket, és akkor elalszik. Hát ezt olvastam nekik, közben a kicsit ringattam, és akkor ez a C-tervbe is jött. Volt még azt hiszem egy D-tervem, arra már nem emlékszem, hogy mi volt, és akkor tudtam, hogy ha a D is elfogy, akkor kezdem előről. És akkor bepróbáljuk az A-t, a B-t, a C-t, és akkor előbb-utam. Na és hogy ez kellett ahhoz, hogy egyrészt, hogy magabiztos tudjak maradni, tudtam, hogy mindig megvolt a következő lépés, és attól nem vesztettem el a türelmemet. És ez egyébként, tehát az én nyugodtságom, az ugye átragad a többiekre is. Tehát ezzel lehet nagyon elrontani. Igen, ezt akartam mondani, hogy ezzel lehet nagyon elrontani egy altatási szitút, hogy annyira behergeljük magunkat, hogy ott már senki nem fog elaludni, mert egyszerűen vibrál az energia a szobában. Egyébként jó az a gyereknek, hogyha hibázunk, ezt most már kutatások bizonyítják, hogy jó az, hogyha látja a gyerek, hogy hibázunk, mert ettől lesz ő kevésbé szorongó például. Aha. Mert hogy látni fogja azt, hogy ja, hát hogy mások is hibáznak, a felnőttek is, úristen, még a szülőm is hibázik, akire ugye istenként tekintek, és túléli. És akkor ugye az a nem mindegy, hogy mit csinálunk azután, hogy hibát követtünk el.
Hát, hogy itt a szégyenérzet, vagy eluralkodik rajtunk, vagy elkezdünk.
Így van, hogy a szégyenérzet eluralkodik, vagy pedig felelősséget vállalok. És hogyha felelősséget vállalok azért, amit tettem, és azt jóvá teszem, és tudok jól bocsánatot kérni, és mire elmondom, hogy mit értek az alatt, hogy jól bocsánatot kérni, akkor valójában jót is teszünk a gyerekkel, nagyon jó példát mutatunk neki, tanítjuk őt bocsánatot kérni, és mondom, hát azt mutatjuk neki, hogy hibázni emberi dolog. És ezt egyébként nehéz nagyon megtanulni, aha, mert hát úgy félünk a hibáktól, mint a tűzgolyótól, hogy csak azt
hát
ne.
Hát de szülőként azért, mert hogy pont összemész a gyerek szemében. Igen. És akkor itt jön majd igen, az, hogy ki a főnök. Tehát igen, attól fél szülőként, hogy a gyereked azt fog érezni, hoppá, hibázott fater, hát akkor most nem lehetek én a főnök.
Hát igen.
Tehát szerintem ez egy valid félelem.
Ez is benne lehet a dologban. Illetve hát mondom ezt, hogy utána hogy kezelem azt, hogy hibát követtem el, azzal egy nagyon-nagyon fontos mintát tudok mutatni a gyereknek, és akkor most mondom, hogy mire gondolok azzal, hogy mitől jó egy bocsánatkérés. Hát attól először is, hogy konkrét, tehát nem csak oda vettem, hogy na jó, bocs, hanem elmondom, hogy miért kérek bocsánatot. Bocsánatot aha, kérek azért, mert kiabáltam veled. Uh-huh. Nem szabadott volna így beszélnem veled. Uh-huh. Biztosítom arról, hogy szeretem. Szeretlek akkor is, amikor dühös vagyok. Én lettem dühös, és nekem kell megtanulnom máshogy reagálni ezekben a helyzetekben. És akár, hogyha nagyon vagányok vagyunk, akkor egy ilyen cselekvési tervet is elkezdhetünk aha, már így kidolgozni, hogy de legalább annyit mondhatunk, hogy lépéseket fogok tenni annak érdekében, hogy ez máskor ne forduljon elő, és tudjak jobban reagálni ilyen helyzetekben. Hmm. És akkor építem a stratégiámat, ugye a következő ilyen helyzetre.
Vedd el a jegyzetfüzetet.
Jó, szóval, hogy ez, és hogy bocsánat, hogy csak hogy mi a rossz bocsánatkérés, az, hogy bocsánat, de. Jó, oh, szóval, hogy ezekkel tudjunk beszaladni a csőbe, vagy beszaladni a csapdába, és nagyon könnyen jön, mert hogy onnantól nem lesz bocsánatkérés, hogy visszahárítom a felelősséget az anyamban. Jó, szóval, hogy az a nagyon fontos benne, hogy nálunk maradjon a felelősség, és konkrét legyen. Amúgy pedig rendkívül jól rátanulnak a gyerekek erre a dologra. Tehát, hogy az ok-okozati összefüggéseket ők folyamatosan keresik, erről szól tulajdonképpen. Ez iszonyatos tempóba fejlődik ugye az agyuk, és kötögetik össze a pontokat. Hogy egy példát mondjak erre is, hogy amikor ledobja magát a boltban, hogy vegyél neki nyalókát, és tök ciki, úgyhogy megveszed neki a nyalókát, akkor azt
csönd,
tanítottad meg neki, hogy nyalókát úgy kap az ember, hogyha levágja magát uh-huh, a boltban a földre, és visít. Uh-huh. Ugye, és hogy ez akkor így otthon is meg tud
erre
történni.
Erre akkor mondj tehát, egy hogy... jó megoldást, viszont ha ez megtörténik.
A boltosra?
A boltosra.
Hát figyelj, én nekem nem nagyon csinálták a gyerekem, és nyalókával nem nagyon volt, arra nem biztos, hogy ezt mondanám, de bármire igazából, de mondjuk, szóval, hogy mondani nyalókára is, meg csokira is azt mondanám, hogy látom, hogy nagyon szeretnéd, és most nem csokiért jöttünk, és nem nyalókáért jöttünk, hanem kenyérért. És mondjuk sír tovább, és akkor erre azt mondom, hogy értem, hogy emiatt nagyon szomorú vagy. De én egyébként, hogy adjak még egy még jobb tippet, csokinál meg nyalókánál mondom, nem biztos, hogy annyira, bár azt is egyébként föl lehet írni, hogy a, nem tudom, Jancsika nagyon szeretne egy nyalókát, Jancsika nagyon szeretne csokit, de nálunk ezek általában valamilyen nagyobb ilyen plüs, vagy valami játék, aha, vagy baba, vagy ilyesmi, és akkor azok is föl szoktam jegyezni. És ennyi elég. Tehát, hogy igazából a gyerekek nem megkapni akarják, hanem azt akarják, hogy meghallottuk őket, hogy ő ezt szeretné, uh-huh, és utána egyébként külön öröm benne, hogyha ez a lista tényleg elkészül, és meg is tartod, akkor utána, amikor előkapott szülinapok vagy ünnepek előtt, akkor nagyon nagy segítség tud lenni.
Persze.
Illetve akinél nem szokott jegyzetfüzet meg papír lenni, vagy toll meg papír lenni, annak a telefon is.
Hát igen,
van olyan is nekem, hogy nincsen nem semmi, csak telefon, akkor befényképezem, hogy aha, jó, ez a baba, ez nagyon tetszik.
Aha, és azzal meg is nyugszik egy kicsit, nem?
Teljesen. Tehát azért mondom, hogy nekünk nem is nagyon volt ilyen bolti jelenetünk.
Úristen, megint érintettünk sok mindent.
Igen, most megint elvittem itt a témát, de hogy ez van, hogy a
Nem terhelném rá a felelősséget, szóval ehhez ketten kellettünk. Viszont akkor azt javaslom, hogy ne egy év múlva gyere újra, hanem ha teheted, akkor nézd be máskor is, mert ez végtelen ez a téma. Nagyon köszönöm, hogy
köszönöm,
majd jöttél. Köszönöm szépen. Füstös Mónival beszélgettünk, pozitív fegyelmezés oktatóval, és folytatjuk mindjárt a szabad esést.